Víz nélkül nincs jövő. Én azt hiszem, hogy ezzel a mondatával nagyon sokan egyetértenek, és sajnos ezt már régóta mondják a szakemberek, hogy annyira például el van öregedve Magyarországnak a vízvezeték hálózata, hogy hamarosan nagyon komoly problémák lehetnek. De akkor menjünk egy kicsit vissza a múltba. Hogyan is jutottunk el idáig, hogy lassan a víz aranyat fog érni?
Hát ezt mindig is mondták egyébként, tehát nem csak az embereknek, az egész élővilágnak szüksége van vízre, tehát víz nélkül valóban nincs élet, és az emberek most már ugye a 21. században eléggé elkényelmesedtek, és természetesnek veszik, hogyha kinyitják a csapot, akkor abból folyik a víz. De hogy az hogy kerül oda, és mennyi munkával is ennek megfelelően anyagi ráforítással jár, azt azért elég kevesen tudják.
Fel tudjuk venni a klímaváltozással a harcot, hogyha a vízről van szó?
Szerintem fel lehet venni. Azért a víz problémáknál van globális probléma, az egyébként a világ jelentős részét nagyon komolyan érinti, és hát vannak ilyen lokális problémák. Hát hogyha Magyarországot Európába helyezzük, akkor ez egy lokális probléma, ami nálunk van, de mi még mindig nagyon sok szempontból jobb helyzetben vagyunk, mint jó néhány más ország. Tehát én annak idején, amikor visszakerültem az egyetemre, ugye 69-ben végeztem, és 1971-ben kerültem vissza tervező munkából az akkori vízügyi államtitkár tanársegédjének a műegyetemre, akkor jelent meg Dégen Imrének az a könyve, a vízgazdálkodás közgazdasági alapjai, amelyben többek között leírta azokat a sajátosságokat, amelyek a vízgazdálkodás jellemzik, és erről sokan nem tudtak. Tehát ő annak idején nagyon ügyesen el tudta helyezni a politikai szférában a víz fontosságát, persze ez egyik napról a másikra nem változtatott meg sok mindent. Abban többek között benne van, hogy a vízgazdálkodás ráfordításai számszerűsíthetők, de az eredmények azok általában más ágazatokban jelennek meg, és mint ahogy mondtuk, hogy az élet nincs víz nélkül. Tehát lényeg az, hogy ha nincsen megfelelő egészséges víz, akkor az az egészségügyre is problémát jelent, ugyanakkor a mezőgazdasági, meg egyéb ágazatokban ez probléma lehet. Tehát ezért nagyon fontos. Aztán, hogy más olyan rész alágazatok vannak a vízgazdálkodáson belül, illetve hogyan kapcsolódnak a többi ágazathoz, hát ez egy eléggé szerte ágazó valami.
Ha ezt mind tudjuk, és erre vannak már számadatok, és hogy mi mit okozhat, akkor miért nem történtek eddig hathatós változások, beavatkozások?
Hát voltak beavatkozások, tehát azért azt nem szabad mondani, hogy nem történt semmi, de kétségtelen, hogy egy társadalomban ezek a infrastruktúrális jellegű beruházások, ezek mindig az államra vannak nagyjából bízva, hogy az állam oldja meg ezeket a feladatokat, hogy legyen egészséges ivóvíz, legyen jó közlekedés, legyen egészségügy, legyen oktatás. Ezek mind pénzbe kerülnek, és olyan még soha nem volt, hogy mindenre jutott volna pénz. És amikor ezek miatt vannak társadalmi viták, és ugye ezt általában a politikusok folytatják le, időnként bevonják a társadalmat nagyon helyesen, csak hát ugye a társadalom akkor tud véleményt mondani ezekről a dolgokról, hogyha megfelelően van tájékoztatva.
Magyarország vízgazdálkodása jelen pillanatban, ami van, arról mi mondható el?
Nehéz ezt mondani, ugye kétségtelen, hogy azok a dolgok, amiket a illetékes szervek csináltak és csinálnak, hát azoknak egy része nem biztos, hogy a legjobb. Szóval a 19. században, amikor a Tisza szabályozása elkezdődött, meg a Duna szabályozása is, azért a Duna a legnagyobb folyónk, ugye Európa második legnagyobb folyama, a Duna mentén elsősorban részben árvíz elleni védekezés szempontjából, de nagyon sok esetben a hajózás biztosítása szempontjából voltak folyószabályozási beavatkozások, hiszen ugye akkor a hajókat, amíg nem volt gőzhajózás fölfelé, vontatták emberekkel, lovakkal, és hát azért nem mindegy, hogy most meg kell tenni 30 kilométert, vagy 5 kilométert, tehát hogyha átvágnak egy kanyart, és akkor nem kell annyit gyalogolni, tehát ilyen szempontok is voltak. A Tisza esetében viszont ugye részben a árvízi elöntések, de úgy tudomásom szerint én legalábbis ezeket olvastam, hogy a mezőgazdaság szempontjából, tehát termőföldeket akartak nyerni, és ezért szabályozták a Tiszát. Hát ugye a Tisza az valamikor majdnem 1400 kilométer hosszú volt, és hát most nem éri el az 1000 kilométer hosszúságot, ami egyesek szerint hiba volt, mások szerint nem, tehát hogy az akkori szempontok szerint ezt így csinálták. Akkor még olyan nem volt, legalábbis tudományként nem művelték, hogy környezetvédelem, de hát természetesen akkor is voltak szabályok, hát mit tudom én, például a bőrgyárak szennyvízének az elhelyezését, azt tiltották az élővizekbe, meg ilyesmi, de nem volt olyan tudományos, mint ami a 20. század végül is második felében alakult ki. Hát nagyjából a 70-es években kezdtek el foglalkozni a környezetvédelemmel. És a Tisza szabályozásnál, vagy az második honfoglalásnak is nevezik, ott gyakorlatilag elérték, hogy a korábban sokszor állandóan víz alatt lévő, vagy időszakosan víz alatt lévő területek, azok mentesítve lettek, és akkor azokat bevonhatták a mezőgazdasági művelésbe. Természetesen itt biztos, hogy voltak hibák, de akkor ezt nem lehetett látni.
És akkor a probléma az ott kezdődött, hogy mondjuk kellett volna tározókat építeni, amik nem épültek meg?
Biztos, hogy kellett volna, és hát azok a levágott folyószakaszok, amelyekből holtágok lettek, hát ott azok időnként feltöltődtek a részben időnkénti nagyobb árvizek miatt, ott az élővilág egy nagyon értékes része megmaradt, persze nagyon sok holtág kiszaporodott, hogy is mondjam, ezek a dolgok bizonyos esetekben gondot jelentettek. Ugye itt a helyzet az, hogy a folyószabályozással együtt megvalósult az útépítés, vasútépítés, települések is bővültek olyan irányban, amit korábban az elöntési veszély miatt nem csináltak. Hát ugye ott van például Szeged. Ugye Szegedet 1879-ben elpusztította az árvíz. Megépítették végül azokat az erősebb árvédelmi töltéseket, amelyek eddig megvédték. És hála Istennek még a 2006-os rekord árvíz, ugye akkor volt 1009 cm, annak idején ott voltunk pont a tetőzéskor a egyetemi hallgatókkal az árvízi védekedésen, és láttuk, hogy Szegedet milyen veszély fenyegetné, hogyha ott nem lennének meg a védőművek. És ugyanez a mezőgazdasági területeknek a védelmét is biztosítja és biztosította, hiszen azért az a elmélet, vagy hát javaslatok vannak, hogy engedni kell a vizet kiterjedni a mély részekre. Ebben nagyon sok igazság van, csak hát meg kell nézni, hogy azokon a mélyebb részeken mi van, tehát az olyan érték, amit mindenféleképpen meg kell védeni, vagy pedig hát nyugodtan el lehet öntetni vízzel és tározóként használni például.
Igen, azért kérdeztem ezt, mert hogy ön nyilatkozta, hogy az 1980-as években még olyan elképzelések is voltak, hogy 2050-re 30-60 milliárd köbméter tározó térfogatot kellene létrehozni, és ez 15-30 balatonnyi vízmennyiség. Ehhez képest a mai valóság az, hogy a lehulló csapadék tározására is alig van lehetőség.
Hát azért sok helyen van, de kétségtelen, hogy ezek a úgynevezett villámárvizek, ezek főleg a hegy- és dombvidéki részeken okoznak problémát, meg okozhatnak problémát, és ezek az úgynevezett árvízsú csökkentő tározók, azok szükségesek. Nagyon sok helyen már azért megvalósítottak ilyet, tehát ezeknek a térfogata az néhány tízezer köbmétertől néhány millió köbméterig terjed, attól függ, hogy hol, milyen vízfolyáson tudták ezeket a tározókat megépíteni. Na most ugye itt, amikor vízügyi problémákról beszéltünk, főleg a rendszerváltás után került nehezebb helyzetben a vízügy, ezt már tudjuk az okot, a Bős-Nagyvárosi vízlépcsőrendszer körüli húzavona. Ez akkor végig is olyan eredménnyel járt, én ugye 1971 óta, most már több mint 20 éve nyugdíjasként oktattam és oktatok a műegyetemen. A 90-es évek után évekig alig jelentkezett hallgató vízépítő szakra, mert szégyen volt talán. Akkor mondták azt többek között az egyik építész zöld politikus jelölt, hogy a vízügy rákos daganat a nemzet testén. Tehát az ilyet mondani, ez butaságra is val, de hát gyűlöletkeltésre, meg akármiért nevezhetnénk. Na most, visszatérve erre a 30-60 milliárd köbméteres tározó térfogatra, ezt én is csak hallottam leírva, nem láttam, persze olyan helyről hallottam, a vízügy magasabb berkeiből, meg az OMFB, ugye az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság, amely azt hiszem 1990-ig működött, ez a mindenkori kormányzatnak a tanácsadó szerve volt, és hát nagy tudósokkal, akadémikusok is voltak, tehát gyakorlatilag nem az volt, hogy összeültek ott ilyen pártkatonák, és akkor eldöntötték, hogy akkor merre fejlődjünk. Itt ezek reálisan felmérték azt, hogy a vízigények növekednek mindenhol, az éghajlatváltozás azért már akkor is gondoltak, ez nem most pattant ki a tudósoknak a fejéből. Hát az éghajlat egyébként mindig is változott, de most olyan tendencia van, a trendek olyanok, hogy a csapadékoknak a mennyisége sok éves átlagban általában azért nem nagyon változik, bizonyos helyeken csökken, bizonyos területeken, mondjuk Európában, északi államokban általában növekszik, más helyeken egy kicsit csökken, de a szélsőségeket viszont nagyon nehéz kiegyenlíteni. Tehát ugye most is láttuk, hogy Spanyolországban, Olaszországban, bizonyos helyeken milyen hatalmas intenzitású csapadékok hullottak le, amelyek hát nagyon komoly elöntéseket okoztak, amelyek ellen nagyon nehéz védekezni. Tehát ott is vannak, hát például Katalóniában az elmúlt időszakban történt ilyen katasztrófák, azok az ilyen nagy csapadék miatt voltak, ugye ez a mediterrán vidéken ilyenkor ősszel kezdődik a csapadékos időszak, és az általában februárig tart, és ott rengeteg tározót építettek ki, tehát hogyha Spanyolországban, Olaszországban nem lennének tározók, akkor hát részben nem tudnák ellátni a lakosságot vízzel, meg hát öntözővízzel, meg egyéb a vízigényt jelentő tevékenységeket nem tudnák folytatni. Na most Magyarországon pedig ugye ez a 30-60 milliárd köbméter, én ezt túlzásnak tartottam, mert Magyarország területére egy évben átlagosan 58 milliárd köbméter víz hullik, tehát annyi csapadék, ez a 630 mm évente, a 93 ezer négyzetkilométer, ez nagyjából ennyit jelent. Na, de ennek a 90%-a az elpárolog. Ami ugye abból adódik, hogy Magyarországon az úgynevezett potenciális párolgás, az a ország legnagyobb területén nagyobb, mint a lehulló csapadék. Tehát az úgynevezett aridítási tényező, amely a potenciális párolgás és a csapadék hányadosa, az ha egynél nagyobb, akkor ott az egy szemi-arid területnek számít, tehát ahol kevesebb csapadék hullik le, mint ami elpárolgat. Tehát ilyen többek között a Duna-Tisza köze, ahol a 1,2 körüli érték van, de van, ahol a Körös völgyben a Körös és a Tisza találkozásában 1,4-1,5-ös értékez. Tehát ott lehullik 400-450 mm csapadék, de 600-650 vagy még több el tudna párologni. És hát ezért nem véletlenül építették oda az elmúlt században, meg még azt megelőzően, de főleg az elmúlt században azokat a műtárgyakat, amelyek most is ragyogóan működnek. Részben ugye a Körösvölgyben volt a Bökényi vízlépcső, ami most nem működik, azt lehet, hogy felújítják. Van a Békés-Szent Andrási a hármas körösön, a Sebes körösön van a Körösladányi, kettős körösön meg ott van a Békési, illetve aztán Gyulánál is van még egy vízlépcső már. De a lényeg az, hogy ezek a műtárgyak, meg valamint a Tiszán fönt, ugye Kiskörénél a Tisza 2 vízlépcső, valami Tiszalöknél a Tisza 1 vízlépcső, ezek, hogyha nem lennének, akkor a Tisza völgyének az a része, és a Tiszán túli rész, azok katasztrofális helyzetben lennének. Na most, ha ebből a lehullott 58 milliárd köbméterből nagyjából 6 milliárd köbméter az, ami sok éves átlagban lefolyik Magyarországon, tehát a vízfolyásokon keresztül elvileg elhagyja Magyarországot, illetve egy köbkilométernyi, tehát 1 milliárd köbmétert azt elhasználnak, tehát háztartási, meg ipari, meg egyéb célra, tehát ami végül is vízveszteségként jelentkezik. Na de ez a 6 köbkilométerrel valaki megkérdezheti, hogy ezzel hogyan töltünk mi föl 30 vagy 60 milliárd köbméternyi tározó térfogatot. Hát ebből a 6-ból nehezen, Viszont hogyha a fölösleges energiából időnként, főleg a nagy víz idején, de közepes vízállás idején is, akár a Dunából, akár a Tiszából bizonyos helyekre lehetne vizet emelni, csak kétségtelen, hogy ezeket a tározókat ki kell alakítani, és ezeknek a kialakítása ez a másik óriási probléma, hogy az adott terület kinek a tulajdonában van, ki járul hozzá, ki nem járul hozzá. Szóval ez egy sokkal összetettebb, bonyolultabb feladat, mint ahogy gondolnánk.
Igen, de régen is mentek kisajátítások. Bocsánat, hogy ezt mondom, de fogták magukat, kellett a terület, elvették kész. Tehát most, ha a társadalmi érdeket nézzük, akkor van olyan pont, amikor fölül kell írni egyes embereknek az érdekét, pontosan az össztársadalom érdekében.
Igen, ez kétségtelen így van, csak ugye ebből általában nagyon sokszor politikai dolgot csinálnak. Tehát ugye most egy másik témával kapcsolatban, hogy például arról már hallottunk, hogy a fölösleges energiát tárolni kellene, mi vizesek a víz tárolását, azt tározásnak vagy tározónak hívjuk. Na, lényeg az, hogy a szivattyús energiatározók létesítéséről is szó volt már az elmúlt évtizedekben, és tudomásom szerint 2012-ben született is egy olyan határozat, hogy Magyarországon valahol plusz-minusz 600 megawatt kapacitású tározó térfogatot építenek. Plusz-minusz 600 megawatt, hogy 600 megawattot tud elvileg leadni, de ha mínusz, akkor a fölösleges energiával fölnyomják a tározóba a vizet, és akkor ez, hogy lefőliftezik a víz, attól függően, hogy éppen plusz áram van, vagy pedig kevesebb az áram termelés, mint amennyire szükség lenne, és ezzel a csúcsenergiával egészítik ki, vagy egyenítik ki a rendszernek a működését. Na most ilyenre volt már példa, hogy volt is engedély, hogy az Emplényi hegységbe ott építenek egy ilyen tározót, és akkor ott valaki megtámadta, hogy a tározó alatti részen van neki valamit vadászháza vagy vikendháza, és ő veszélyeztetve érzi magát, és ebből bírósági per is lett. Tehát ha valaki valamit megtámad, ugye a jogi rendszer olyan, hogy ez bizonyos dolgokat képes megállítani. Hát volt ilyen az M0-ás körgyűrűnek az észak-keleti részénél, tehát amikor ugye a Megyeri híd felé vezették a M0-ás körgyűrűt, akkor ott valaki megtámadta, és akkor a bíróság úgy döntött, hogy le kell állítani az építkezés, és amíg nincs döntés, addig nem szabad folytatni.
Tehát magyarán, amíg ilyen csapdákban vagyunk, addig nem várhatunk.
Igen. Az Egyesült Államokban a jó és szükséges beruházásoknak a 80%-át megakadályozzák. Az a társadalom oldalára, mert valaki mindig beleköt. Szóval azért mondom, hogy nagyon nehéz. Hát egy úgynevezett diktatúrában ott könnyen meg lehet valósítani bármit, vagy nem nevezem diktatúrának, de hát olyan központi irányítás van, ahol mondjuk az ilyen dolgokban nem szólhatnak bele bizonyos személyek, vagy emberek, vagy csoportok, és akkor azt mégis megvalósítják.
Igen. Ön újra gondolna a Duna-Tisza csatorna megépítését is. Miért lenne fontos?
Hogy is mondjam, ez azért egy bonyolult dolog, mert egyik tankörtársam a UVA-terven dolgozott, és egyszer fölhívott, hogy te, hogy akkor merre is menne a Duna-Tisza csatorna. Hát mondom, miért kérdezed? Azt mondja, most tervezik az M5-ös autópályát, és hát akkor figyelembe vennénk, hogy akkor ott azon a részen, ott esetleg valami műtárgya szükség lehet. És végül is ugye ezzel nem foglalkoztak, szóval utána én beszéltem a cégnek a vezetőjével, és mondom, hogy figyelembe vettétek az esetleges Duna-Tisza csatornaépítést, azt mondja, hogy nem. Na, tehát, hogyha az M5-ös autópályán, meg a most épülő gyors vasút esetén ezeket nem vették figyelembe, tehát ezeknek a keresztezési műtárgya meg egyéb bonyolult lenne, de ettől függetlenül tehát erre valamilyen módon, még ha nem is hajózható módon szükség lehet, hiszen a Tiszabölgyben mindig kevesebb a víz, de hát ugye a vizet azt át kell juttatni a Duna-Tisza közi hátság gerincén, hogy a Duna és a Duna-Tisza közi hátság legmagasabb szintje között ott körülbelül 20 méter a különbség a hátság javára, a Tiszabölgyhöz képest ez a magasságkülönbség meg 40 méter körülbelül, tehát eleve egy elég sok földmunkával járó munka lenne ez, és ezt mindig azzal hárították el az elmúlt évtizedekben, hogy nem éri meg nincs rá szükség. Ugyanakkor én nyilatkoztam erről, mert egyszer megkerestek ott a tanszéken egy volt belgrádi nagykövet, és ő mondta, hogy hát a vajdasági oldalról is igény lenne arra, hogy esetleg a Duna-Tiszaközi hátságon vizet vezetve le, hogy hozzájuk is eljusson. Hát csak ahhoz ugye oda föl kell emelni a vizet, és hát ennek a vízfelemelésnek az egyik mondjuk könnyítését szolgálnák azok a még nem megépített vízlépcsők, ugye az Adonynál terveztek a Dunán egyet, meg lent Fajsznál. Sőt, hát ugye az elmúlt években szó volt arról, hogy esetleg Mohácsnál is, ugye hát a mohácsi vízlépcső az viszont a gemenci erdő biztonságos vízellátást is lehetővé tenné. Ugye ennek ökológiai szempontjai is lennének. Ezeket általában nem nagyon veszik figyelembe, amikor erről beszélnek, vagy vitatkoznak. A hétköznapi embert ezt különösképpen nem érdekli.
Ha magát a vízügyi ágazatot nézzük, ugye az mindig árvízvédelemre volt berendezkedve. Ez most is így van? Vagy most, amikor már ekkora a szárazság, ekkora a klímaváltozás, és egyre égető probléma az öntözés, akkor most már kezdenek egy kicsit átrendeződni?
Hát ez nem olyan egyszerű a dolog. Hát ugye a vízügynek az egyik nagy problémája részben a szétszabdaltság. Ugye annak idején az az államtitkár főnököm, Dégen Imre, ő élt-halt a vízügyért. Egy erős kezű vezető volt, nagyon jó memóriával, és ő azt szerette volna annak idején, ha a vízügyből egy önálló minisztérium lesz. Ő 77-ben halt meg autóbalesetben, de a 80-as évek végére létrejött úgy, hogy csináltak egy környezetvédelmi és vízügyi minisztériumot. Ez működött a rendszerváltásig, és akkor utána szétszabdalták. Már úgy a vízügyet, hogy először mindig más-más ágazatos csapa, ugye igen, volt közlekedési és vízügyi minisztérium, meg utána megint volt környezetvédelmi és vízügyi minisztérium, és most pedig ugye a belügyminisztériumhoz, meg a részben bizonyos részek, azt hiszem a földművelési minisztériumhoz tartoznak. Tehát az egységes koncepciót azt részben kialakították. Tehát említettem több ilyen nyilatkozatomban az 1984-es vízgazdálkodási kerettervet, ami egy nagyon jó terv volt, tehát kiváló szakemberek készítették. De azóta ugye most elkészült egy pár évvel ezelőtt a Kvassai Jenő terv. Ugye Kvassai Jenő egy híres vízépítő mérnök volt, Őrbottyánban van eltemetve. Ő nagyon jó meglátásokkal bírt, és azokat a problémákat, amelyeket most látunk, ő már sokszor előre látta, és ezzel kapcsolatban voltak neki javaslatai. Tehát mondom, mindig közbeszól valamit, elsősorban az anyagiak hiánya, másodszorban pedig azok a bizonyos ellenkezések, amelyek az adott területen lévő emberek oldaláról jelentkeznek, bár ha megnézzük a Bős-Nagymarosi vízlépcső rendszer problémáját, amik ugye rendszerváltás idején erről vitatkoztak, akkor hát Budapestről akarták, meg mondták meg egyesek, hogy mit kell csinálni a sziget közben. Nem, a sziget közben nem is nagyon toleráltak, de hát más nem tudtak tenni, mint időnként tiltakoztak. De nagyon nehéz a dolog, megmondom őszintén, és ez a vízügyben mindig is megvolt a jó szándék, hogy szolgáltassanak, hiszen végül is a Dégenféle osztályozás szerint a vízügy az hármas funkciót tölt be, termelő, szolgáltató és védelmi volt, mert ugye, hogyha én vizet szolgáltatok akár öntözési célra, vagy akár ivóvíz célra, vagy ipari célra, akkor azt valahonnan kitermelem. Tehát ugye végig is általában vízügyi szervezetek végzik ezt. Ezt szolgáltatom az adott igénylőknek, és hát a védelmi tevékenység az meg megmarad, ugye akár az árvíz, akár a belvíz elleni, vagy pedig a vízminőségvédelem. Tehát ezeket szolgálta, és ezen belül a súlypont eltolódás az mindig megvolt, tehát az mozgott. Ahogy az elmúlt évtizedekben a környezetvédelmi oldal, tehát a védelmi tevékenység került előtérbe, ami nagyon helyes, mert ugye azért eléggé felelőtlenül elszennyezték nem csak nálunk, hanem egész Európában a vízkészleteket, és hát éppen ezért született meg 2000-ben az Európai Unió vízkeret irányelve, ami ugye azt a cél szolgálta, hogy az európai vizeket 2015-re, ugye most már 25-öt írunk, jó állapotba hozzák, de hát ezt tudták, hogy ez nem lehetséges, úgyhogy végül azt hiszem 2027 lett az a határidő, hogy ha addig sem sikerül, akkor az adott víztesteket, amelyeket hát nem sikerült jó állapotba hozni, ott enyhébb környezeti célkitűzésekkel sorolják be valahol. Persze a cél továbbra is az, hogy lehetőleg az a bizonyos jó állapot, ami nem egyezik meg a természetes állapottal, de a természet közeli állapotot elérjék.
És akkor mi a megoldás?
Hát igen, ugye annak idején, hogy mi a teendő, Lenin mondta, azt mondja, hogy a stogyilágy, hogy mi a teendő. Hát ha én ezt tudnám, akkor biztos, hogy én valahol, mit tudom, én magasabb pozícióban lennék, bár így 81 éven túl már nem nagyon tervezem, hogy én magasabb pozícióban, legfeljebb a mennyországba kerülök, hogyha megbocsátja a bűneimet a Jóisten, de visszatérve a dologra, egy kicsit olyan politikát is kell folytatni, mezőgazdasági politikát, amit egyébként nagyon jól hangoztat a mostani miniszter is. Tehát ő szerintem ezeket jól látja, csak hát az szét van szabdalva a magyarországi mezőgazdaság. Tehát az a sok-sok kis tulajdonos, akiknek az öme nem is foglalkozik a mezőgazdasággal, csak hát bérbe adja, vagy nem tudom, mit csinál a területével, az nem tud olyan hatékonyan termeszteni dolgokat, mint egy jól működő, most már nem TS, hanem KFT-nek nevezik őket. Hát ott volt például a Hajdúsági Agráripari Egyesülés Nádudvaron, és annak a megalapítója, meg alkotója, most már 89 éves volt egy jó sportbarátom, és ő elmondta, hogy őt azért nem tudták az ő cégüket, Hajdúsági Agráriper Egyesülést szétverni, mert nem voltak sem TS, sem állami gazdaság, hanem részvénytársaként működtek, és nagyon jól működtek, de aztán végül sikerült azt is egy kicsit úgy padlóra küldeni. Minden esetre ő írt egy pár évvel ezelőtt egy könyvet, amiben leírta többek között, hogy a mai mezőgazdaságban és vízügyben mit kéne tenni. Anélkül, hogy én befolyásoltam volna, azt mondta, hogy meg kell építeni a dúzasztó műveket a hazai folyókon, 1 millió hektárt ki kell vonni az agráriumból, tehát a termelésből, és ezeket erdősíteni kell. Na most ugye itt, ha visszatérünk egy pillanatra a Duna-Tisza közi hátságra, ugye ott a vízhiány probléma azért már több évtizede jelentkezett, és ennek a okát, az sokféle dologban látták. Ugye akik vízes ellenesek voltak, akik azt mondták, hogy a értelmetlen és a rossz vízszabályozások okozták, tehát hogy elvezették onnan is a vizet, ahonnan nem kellett volna. Biztos, hogy volt ebben igazság. De ugyanakkor a illegális felszín alatti vízkivétel az is egy probléma, mert azt is mesélték annak idején, hogy mit tudom, a Duna-Tisza közi hátság területén eladtak több 10 000 szivattyút, és azt hiszem egyre kértek csak vízkivételi engedélyt. A harmadik ilyen probléma volt részben, hogy az erdősítés, ugye az egy ilyen biológiai drénezésnek számít, tehát hogy az erdő az párologtat, igaz, hogy az elpárologtat vizet, akkor a légköri aszálynak a csökkenítését eredményezi, tehát ugye növeli a páratartalmat, az egy jobb körülményt teremt. Na de itt is ment mindig a vita, hogy akkor ki a bűnös? És hát ezek a dolgok azok, amelyeket együttesen kell, vagy kellene kezelni, de erre valahogy nem tudom, vagy nincs rálátásuk, vagy az említett különböző problémák, tehát tulajdonviszonyok, meg ellenkezések, meg egyebek, ezek mind akadályozzák ezeket a dolgokat. Ez a Vizet a tájban program, ez egy jó dolog, most nem azt mondom, hogy halottnak a csók, de valamit jelent. Kellene több vizet vezetni a tájba, de ugye hát ahhoz is energia kell, mert egyébként csak onnan tudnak vizet vezetni a tájba, ahol a duzzasztott víz térből, mondjuk akár a Körösökből, akár itt tudom a Tisza bizonyos részein, ugye nem kisköre alatti részre gondolok, mert ott igen, sajnos a Csongrádi vízlépcső hiánya miatt ott komoly problémák vannak, tehát hogyha a Törökbecsei vízlépcső nem lenne meg itt Szerbiában, akkor Szegednél is sokkal alacsonyabb lenne a vízállás, meg ott a Maros alsó részén, tehát azt a Csongrádit azt mindenféleképpen meg kellene építeni, amiben úgy tudom egyébként, hogy konszenzus van a különböző politikai irányvonalak között, de mégis mindig beleköpnek a levesbe.
Igen, tehát akkor magyarán nagy kapacitású tározók, korszerű vízlépcsők és jól karbantartott öntözőrendszerek kellenének.
Igen. Hát persze mondom, olyan soha nem lesz, hogy mindent öntözünk. Tehát azokat a növényfajtákat kell, vagy szabad öntözni, amelyik megéri, mondhatnánk így, hogy gazdaságilag is megéri. Ugyanakkor, hogyha esetleg gazdaságilag nem érné meg annyira, de feltétlenül szüksége van rá, akár az állattenyésztésben, vagy akár más szempontból, akkor igenis arra rá kell fordítani pénzt. Hát ugye nem véletlen egyébként, hogy a jelenlegi kormányzat is ingyenesítette az öntözővíz szolgáltatást, legalábbis egy időre, de hát ez az Európai Uniónak megint azért nem tetszik, mert benne van a vízkeretirányelvben a költségvisszatérülés elve. Tehát ugye mondjuk ahhoz, hogy én vizet tudjak valahova szolgáltatni, oda nekem bizonyos beruházásokat kell készítenem, építenem, és ez pénzbe kerül, és hogyha én az ezzel elért és kitermelt, vagy visszatartott vizet én ingyen adom valakinek, akkor gyakorlatilag ő hozzájut ingyen olyan dologhoz, amire a társadalom fordított rá pénzt. Tehát szóval ezek nagyon bonyolult dolgok.